furcsább volt, mint a másik. Hol Petrovicsot látta, és olyan köpönyeget rendelt nála, amelyiken fortélyos csapda is van a tolvajok ellen, hol úgy rémlett neki, hogy a tolvajok az ágya alatt bujkálnak, és minden pillanatban hívogatta a házi asszonyát, hogy az egyik tolvajt, aki a takaró alá merészkedett, húzza ki. Néha azt kérdezte, minek lóg itt az ócska hacuka, amikor neki új köpönyege van. Máskor úgy rémlett neki, hogy a tábornok előtt áll, éppen a derekas fejmosás hallgatja, és folyton azt hajtogatja, bocsánat, méltóságos uram. Végül hébe-hóba olyan cifrán elkáromkodta magát, olyan trágár szavakat kiabált, hogy a vénasszony nem győzte a keresztet vetni, mert világ életébe se hallott semmilyenfélét Akaki Akakievics szájából, annál is inkább, mert ezek a szavak közvetlenül a méltóságos uram megszólítás után következtek. Később teljesen értelmetlen zagyvaságot beszélt, amiből nem lehetett megérteni egy mukkot se. Csak azt hámozhatta ki az ember, hogy zavaros gagyogása és gondolatai szüntelenül a köpönyek körül forogtak. Szegény Akaki Akakievics végül kilehelte lelkét. Sem szobáját, sem holmiát nem pecsételték le, mert először is nem voltak örökösök, másodszor nagyon kevés hagyaték maradt, nevezetesen egy csomó luttól, 25 ív kincstári fehér papír, 3 pár zokni, 2-3 gomba, amelyek már rég leszakadtak a nadrágról, no meg az olvasó előtt már ismeretes hacuka. Ki élet mindez, csak az Isten tudja. Bevallom, meg se kérdeztem attól, aki elmondta ezt az esetet. Akaki Akakievicset kivitték a temetőbe, és elhantolták. És Pétervár Akaki Akakievics nélkül maradt, mintha sose lett volna benne Akaki Akakievics. Eltűnt. Nyoma se maradt annak a lénynek, akit senki se védett meg soha, aki senkinek se volt kedves, senkinek se volt érdekes, aki még a természet búvár figyelmét se vonta magára, bár az nem mulasztja el, hogy tűjére tűzze a közönséges házi legyet, és mikroszkóp alatt vizsgálgassa. Eltűnt az a lény, aki béketűréssel viselte az irodai gúnyolódásokat, aki elköltözött ebből az árnyékvilágból, anélkül, hogy valami rendkívülit is cselekedett volna. De aki előtt, noha csak élete legvégén, mégis megjelent a jótékony, fényes tündér egy köpönyeg alakjában, hogy megélénkítse egy pillanatra szegényes életét, és akire azután olyan elviselhetetlenül zúdult rá a szerencsétlenség, ahogy lecsap e világ hatalmasainak fejére is. Elhalálozása után néhány nappal egy altisztet küldtek a lakására azzal a parancsal, hogy azonnal jelentkezzék, a főnöke követeli. De az altisztnek dolga végezetlen kellett visszakullognia, és azt a választ hozta, hogy Akaki Akakievics többet nem jöhet. Mikor megkérdezték miért, így fejezte ki magát. Hát, csak mert meghalt. Negyed napja, el is temették. Így szereztek tudomást az ügyosztályon Akaki Akakievics haláláról. És másnap már új hivatalnok ült a helyén, aki termetre sokkal magasabb volt, de már nem olyan egyenes kézírással, hanem sokkal görbébben és kajlábban vetette papírra a betűt. De ki gondolta volna, hogy ezzel még nem szakadt vége Akaki Akakievics pályafutásának, hogy a végzet rendeléséből néhány napig élnie kell, halála után még nagy botrányokat kell csapnia, mint egy kárpótlású, soha figyelemre nem méltatott életéért. De mégis így történt, minek következtében szerény kis történetünk váratlanul fantasztikus befejezést nyer. Pétervárot egyszerre csak városszerte az a hír járta, hogy a Kalinka hídnál, és még messzebb lejjebb is, megjelenik mostanában éjjelenként egy halott, elrabolt köpönyegét kereső hivatalnok képében, és elrablott köpönyege visszaszerzésének örve alatt rangra és címre való tekintet nélkül mindenkiről leráncigál mindenféle köpönyeget, akár macska, vagy hótprémmel, akár mosómedve, róka, vagy medvebőrrel, avagy vattával bélelt légyen is, egy szóval bármiféle szörméből és bőrből készült légyen is, amit csak kieszeltek az emberek, hogy eltakarják takarnivalójukat. Az ügyosztály egyik hivatalnoka tulajdon két szemével látta a halottat, és rögtön ráismert Akaki Akakievicsre. De ettől annyira inába szállt a bátorsága, hogy futásnak eredt, ahogyan csak a lába bírta, így aztán nem is tudta jól szemügyre venni, csak azt látta, hogy messziről megfenyegette az ujjával. Mindenfelől szakadatlanul özönlött a panasz, hogy nem csak a címzetes tanácsosok válla meg háta, mert az még csak hagyján, hanem az udvari tanácsosoké is ki van téve a tökéletes megülés veszélyének a gyakori köpönyeg lehúzás miatt. A rendőrségen kiadták a rendelkezést, hogy a halottat élve vagy halva, de mindenáron kézre kell keríteni, és elrettentő példaképpen a legszigorúbban meg kell büntetni. Hát ez kis hián sikerült is. Az egyik városnegyed éjjeli őre a Kirjuskin utcában már-már galléról ragadta a halottat. Ott a gazd egy színhelyén, amikor éppen megtámadott egy nyugalomba vonult zenészt, aki annak idején fuvolán játszott, és leráncigálta róla daróckabátját. Amikor nyakon csípte, oda kiáltotta két másik bajtársát, rájuk bízta a halottat, hogy fogják egy darabig, ő maga pedig a csizmaszárba nyúlt, csak egy pillanatra, hogy elővegye onnan nyírvahánsból való burnót szelencéjét, és felfrissítse életében még soha olyan csodalul meg nem dermet orrát. De a burnót, úgy látszik, olyan fajta volt, hogy még a halott se bírta elviselni. Az éjjeli őr, ujjával befogva a jobbat, még nem is érkezett a bal orjukával felszippantani egy fél marékra valót, amikor a hulla akkorát tüsszentett, hogy mindhármójuknak szemét telefröccsentette. Amíg ők öklüket a szemükhöz emelték, hogy megtöröljék, a halott szőrén szálán eltűnt, úgyhogy jó szerint azt se tudták, csak ugyan a kezükbe volt-e vagy sem. Ettől fogva az éjjeli őrök úgy iszonyodtak a hulláktól, hogy még az élőket is féltek elcsípni, és csak messziről kurjongatták: hé, eredj dolgodra! A hivatalnok hullája pedig már a Kalinka hídon túl is felfelbukkant, és nem kis rémületet keltett az ijedős természetű emberekben. No, de mi teljesen faképnél hagytuk azt a tekintélyes szemét, pedig valójában alig, hanem ő volt az oka, hogy egyébként elejétől végig színigaz történetünk fantasztikus irányba csapott. Először is igazságérzetünk megköveteli, hogy elmondjuk, a tekintélyes személy nem sokkal a szegény, tönkre silányított Akaki Akakievics távozása után valami szánalomfélét érzett. A részvét nem volt számára ismeretlen érzés. Sok nemes indulat előtt nyitva állt szíve kapuja, bár a rangja igen gyakran nem engedte megnyilvánulni ezeket a nemes indulatokat. Mihelyt kilépett dolgozószobájából a látogató, a tekintélyes szemét töprengeni kezdett szegény Akaki Akakievics esetén. Attól fogva, csak nem minden nap megjelent előtte a halálsápat Akaki